Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Soproni Mónika vagyok, valamint nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Székely János püspökatyát. Figyelmükbe ajánlanám telefonszámunkat, várjuk hívásaikat 061-999-44-32. Püspökatya, az előző adásban hallgatói kérdésekre kerestünk és kaptunk válaszokat, de még ezeknek a sora nem ért véget. Ezért így az év első hitkapuja műsorában is a hallgatóké lesz a főszerep. Elsősorban az ő kérdéseiket tolmácsolom püspök atya felé. A kérdések alapját a teremtés történet adja. Erről korábban már esett szó. Ehhez kapcsolódnak a kérdések, tehát el is kezdem ezek sorát. Püspök úrtól elhangzottak szerint Ádám és Éva történetét a Bibliában példának és szimbólumnak kell tekinteni, nem pedig megtörtént eseménynek. Ha ez így van, akkor nem gondolja-e azt, püspök úr, hogy ezen kijelentés hatására nagyon sokan elveszíthetik esetleg a hitük alapjait, hisz egész életükben valós eseménynek tanították számukra a teremtés történetet. Hogyan és mikortól fog változni a hittankönyvekben Ádám és Éva történetének és az ősbűn történetének a bemutatása? Hogyan fogják átalakítani és mennyi időn belül a hitoktatók és a hitoktatást vezető plébánosok meggyőződését, mert én még nem hallottam arról, hogy a mindennapi hitoktatásban ez az új hitoktatási irányelv megjelent volna. Ez az első kérdésblokja a hallgatónknak.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hadd próbáljam azt egy kicsit világossá tenni, hogy amikor ezt mondjuk, hogy az Ádám-Éva történet egy jelképes történet, az nem azt jelenti, hogy nem igaz. Nem azt jelenti, hogy ez egy mese, hanem ez egy igaz történet. Jelképes, de igaz. Mit jelent ez, hogy a jelképeket meg kell érteni, hogy mi az igaz mondani valója, mi van benne elrejtve? Hadd mondjak erre egy példát. Egy kisgyereknek elmondják azt, hogy az ajándékot vagy a karácsonyfát a Jézuska hozza. Ez is egy olyan kicsit jelképes dolog. Majd, hogy nem lehetne azt mondani, hogy a szülő kicsit becsapja a gyereket. Én azt gondolom, hogy ennek az állításnak is a lényege igaz. Mégpedig az, hogy a karácsony nagy ajándék a maga Jézus. Valóban ő a nagy ajándék, az élő Isten, aki alkotta a világot, alkotta azt a kisgyereket is, akinek most jön a Jézuska, hogy hozza az ajándékot. És ahogy lassan a gyerek megérti, hogy tulajdonképp nem a Jézuska hozza a karácsonyfát, meg az ajándékot sem, de fölfogja azt, hogy maga az Isten az ajándék. Ő teremtett engem. És ő ajándékozza most önmagát nekem, akkor ezzel az ember nem veszít, hanem nyer. Sokkal nagyobb dolog, amikor ezt kezdjük fölfogni, hogy Isten önmagát adja ajándékba. Egészen betölt minket. Sokkal nagyobb dolog, mintha csak azt gondolom, hogy hozta nekem a kis autót. Éppen így, ha kezdjük megérteni az Ádám-Éva történet igazi jelentését, akkor nem veszítünk ezzel, hanem nyerünk. Az Ádám-Éva történetnek minden jelképe igaz. Igaz az, hogy a világot Isten teremtette, nem magától lett. Az élet nem magától sarjad ki az élettelemből. Isten lelke, ereje, ahogy szoktam mondani, mint egy mágnes, lebeg a világ fölött, erőt ad az anyagnak, hogy fejlődjön. Ez nem magától van. Ezt valóban Isten teremti. Nem úgy kell elképzelni a teremtést, hogy varázspálcát vesz a kezébe és megalkot egy kész élő lényt, hanem lassan hívja elő az élettelemből az életet. Éppen így az, hogy az ember test és lélek, ez is igaz. Az Ádám-Éva történet jelképesen mondja el, hogy a testét a föld porából, és utána belelehelte az élet leheletét. De amit a jelkép el akar mondani, ez igaz. Az, hogy az ember kezdetben bűntelen volt, ez is igaz. Az, hogy utána sajnos bűnbe esett az emberiség, ez is igaz. Tehát az Ádám-Éva történet igaz történet, csak jelképekben mondja el az igazságot. Hadd mondjak még egy példát, egy olyan hiedelemre, ami talán sok embernek a fejében sok embernek a fejében ott volt, és lehet, hogy amikor kezd arra rájönni, hogy ez nem így van, akkor elsőre azt gondolja, hogy ezzel veszít a hitéből. Nagyon sokan azt gondolták, hogy Isten minden dolgot irányít a Földön. Például imádkozunk esőért, és akkor jó Isten küldi az esőt. És ha nem küldi az esőt, akkor valószínűleg meg akar minket büntetni ezzel, hogy nem jön az eső. Azonban, ahogy jobban ismerjük a világnak a működését, egyre világosabbá válik, hogy Isten nem terelgeti a felhőket. A vulkánokat se irányítja, hogy mikor törjenek ki, nem tartja ott a kezét, és nem szabályozza a természet minden jelenségének a megtörténtét. Hanem az Isten az anyagvilágnak is adott egyfajta szabadságot, esetlegességet. Nem kicsiny damélszálakon tartja az egész világot. Miért nem? Mert az embert szeretetre teremtette, szabadnak akarta. És ennek a szabadságnak az előszobája az anyag szabadsága, az anyag esetlegessége. Azért akart minket szabadnak, hogy tudjunk szeretni, hogy képesek legyünk az életünket odaadni. Vagyis egy ilyenfajta világban élünk, amelyben van szabadság, van esetlegesség. Nem minden atomot, minden bacillust, minden vulkánt és minden felhőt az Úristen irányít. De ezzel együtt az Úristen jelen van mindenben. Ő teremtette a világ mindenséget a semmiből. Ő indította el 13,7 milliárd évvel ezelőtt. Ő hívja elő az élő világot, és ő hívja elő az embert. Vagyis az, hogy Isten valóság, ez abszolút megmarad ebben a kicsit felnőttesebb látásban is, amit a hittel kapcsolatban valaki elsajátít. Vagyis összefoglalva azt mondanám a kedves hallgatónak, hogy ne rettenjen meg ettől, ne így fogalmazza meg, hogy jelkép, tehát nem igaz. Hanem így fogalmazza meg, hogy jelkép és igaz. A jelképeknek meg kell érteni a jelentését. Amit pedig a hitoktatással kapcsolatban kérdezett a kedves hallgató, azt tudnám erre válaszolni, hogy ez a fajta fölismerés az egyházunkban igazából nagyon-nagyon régi. Tehát tulajdonképp évezredek óta megvan azokban, akik kellően tanultak, bölcsek voltak, de közkincsként, tehát az egyszerű hívő szintjére mondjuk egy olyan 50-60 évvel ezelőtt érkezett meg ennek a fölismerése. Nyilván egy kicsikét lassan megy, amíg ezt úgy megérti, akár az atya, aki tartja a hittant, vagy a hitoktató, vagy a kisgyerek, aki hallgatja. Tehát lehetséges az is, hogy már nagyon sok felől hallja valaki ezt a kicsit mélyebb értelmezését, megértését a bibliai történetnek, de annyira benne van a lelkében, a gondolatában a régi fölfogás, hogy ez teljesen betű szerint fogja föl, hogy tulajdonképp észre se veszi, hogy egy kicsit mást hall a paptól vagy a hitoktatótól. Nyilván az atyák is, meg a hitoktatók is ezt kicsit óvatosan mondják, hogy ne romboljanak, hanem építsenek. És lehet, hogy egy kicsi gyerek, ha egyszerűen ezt mondja neki a hitoktató, hogy jelképes, akkor egyben azt gondolja, hogy nem igaz. És akkor csak romboltunk. Tehát ezt nagyon bölcsen kell megtenni, hogy a gyerek megértse, hogy jelképes, de igaz. Vagyis azt gondolom, hogy ez a folyamat ezt tart. Hála Istennek a hittankönyvekbe, például a Szent István Társulat féle hittankönyv sorozatban, ha megtetszik nézni, akkor nagyon világosan látszik ennek a leírása, akár ötödikeseknek teremtés történetben pont ezt a megfogalmazást fogja találni, hogy jelképes történet igaz, de a jelképeket kell megérteni ahhoz, hogy megértsük a történet igazi mondani valóját, valóságtartalmát.
Itt ne feledkezzünk el az ősbűnről se egy kis, néhány szót ejtsünk róla, hogy mégis azért a jelképek sorába hogyan kerül bele?
Az eredeti bűn is, tehát az első bűn, ami aztán tovább terjedt sajnos a történelem folyamán, ez is egy nagyon fontos üzenete az Ádám-Éva történetnek. Megint csak kicsit jelképesen mondja el a Biblia, úgyhogy egy fáról szakít az első emberpárt. Nyilvánvalóan az első bűn nem ez volt. Nem egy fáról való szakítás. Nyilvánvalóan nem, hanem valami fajta súlyos vétség az Isten törvény ellen. Nem tudjuk, hogy mi volt ez. Gyilkosságok, hazugságok, megcsalások, erőszak, gyűlölet, ami sajnos az emberi szívben nagyon gyakran föltámad. A Biblia tehát ezt tanítja, hogy Isten az ember tisztának, jónak alkotta, de a szabadságunkban benne volt a lehetőség arra, hogy rosszat is tegyünk. Az első emberek teljesen tiszta lappal indultak, bármennyire is egyszerű volt még a gondolkodásuk, a beszédjük, mert hogy a történelem elején vagyunk, éppen csak egy-két szóval tudta magát a legelső ember kifejezni, de a lelke kristálytiszta volt. Nem volt előtte semmi fajta bűn, semmi fajta gonoszság. Az állatvilágban igazi gonoszság nincs. Az állatvilág kristálytiszta. Egy oroszlán, amikor valami állatot felfal, akkor nincs benne semmi gyűlölet. Természetes módon megszerzi a táplálékát. Vagyis a bűn nem jelent meg egészen az első bűnig, az első emberek egy tiszta világba csöppentek bele, vagy ébredtek öntudatra. Ilyen értelemben az ő helyzetük teljesen más volt, mint a miénk, mert mi már egy bűntől megsebzett világba születünk. Ahogy szoktam mondani, az áteredő bűn olyan, mint a szennyezett levegő, amit mások szennyeztek be, az előző nemzedékek. De sajnos mindenkinek, aki a világra születik, ezt a szennyezett levegőt kell szívnia. A bűn beleivódik szinte a sejtjeinkbe, a mozdulatainkba, a szavainkba, a tekintetünkbe. Minden kicsi gyerek, aki megszületik, egy bűntől valamennyire megsebzett családba születik. Az első emberek azonban nem ilyen helyzetben voltak, hanem tiszta lappal indultak, és sajnos egy idő után döntöttek a rossz mellett. Mit jelent az, hogy ez a bűn átszármazik a későbbi nemzedékekre is? Ezt is nagyon sokan félreértik. És azt gondolják, hogy az egyház valami olyasmit tanít, hogy a nemzés által, az utódok létrehozása által adja tovább az egyik nemzedék a másiknak a bűnt. Azonban a Biblia ilyet soha nem mond. Ez egy teljes félreértése a bibliai tanításnak. Az áteredő bűnnek a tanát a rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 12. versében halljuk legvilágosabban, ahol Pál apostol azt mondja, hogy egy ember által jött a világba a bűn, és a bűn folyamányaként a halál, és a halál mindenkin úrrá lett, mert mindannyian vétkeztek. Mit állít ezzel Pál apostol? Azt állítja, hogy az első bűn, illetve az első bűnök, amiket az emberek elkövettek a történelem elején, ezek beengedték a világba a rosszat, a bűnt, amely mint egy óriási hatalom sajnos azóta az emberen uralkodik. Az ember a maga erejéből nem tud ebből kitörni. Ez a negatívum mindenkire átszármazik. Milyen módon származik át? Nem azt mondja, hogy mindannyian ebben részesülnek, mert ilyen módon fogantattak, hanem azt mondja, hogy a halál mindenkinek osztályrésze lett. Miért? Mert mindannyian vétkeztek. Vagyis azért lesz mindenkinek osztályrésze, mert mindenki bűnben él. A bűn a bűnözés által terjed, nem a nemzés által. Sajnos ennek a felfogásnak, amely azt gondolta, hogy a nemzés által terjed a bűn, ennek az egyik következménye, hogy nagyon sokan azt gondolták az elmúlt évszázadokban, hogy a nemzésben önmagában van valami negatívum, mert hogy ez adja tovább az áteredő bűnt is. És éppen ezért a testi kapcsolatot férj és feleség között sajnos egy ilyen valamennyire legalábbis sebzett, szennyes dolognak gondolták. A Biblia egyáltalán nem ezt tanítja, hanem azt tanítja, hogy önmagában a testi kapcsolat férj és feleség között gyönyörű. A teremtő alkotása, ezt ő akarta. A testi szerelemről van egy külön könyve a Bibliának, amely szinte elejétől végéig ezt a titkot, ezt az ajándékot énekli meg. Ez az Énekek éneke. A testi szerelmet Isten akarta, nem ez adja tovább a bűnt. Van egy budapesti diakónus testvér, aki nagyon gyakran mondja azt, hogy Isten szeretné, hogy sok gyönyörteljes házasság legyen. Az Isten akarja a testi szerelemnek az örömteli voltát is, és nem ez adja tovább az áteredő bűnt, hanem az emberi természet sebződött meg az első bűnnel. És ez az emberi természet, ami minden világra születő emberben szintén sebzett marad. Hogy ezt pontosabban megértsük, mit jelent ez, hogy az emberi természet megsebződött? Azt jelenti, hogy az ember létének a lényege az, hogy Istenre irányuló lény. Ahogy Benedek pápa mondta, homo capax dei, az ember képes az Istenre. Pont az ember létünknek a szíve az, hogy sejtjük őt, érezzük őt, a végtelen világot. Ez emel ki minket a véges világból. Ez emel az állatvilág fölé. Vagyis a teremtővel való kapcsolatunk, az ő megsejtése, ez az ember létünk szíve, leglényege. Ez különböztet meg az állatoktól. És éppen ezért, ha ez a kapcsolat sérül, már pedig a bűnben pontosan ez sérül, akkor az ember létünk szíve sérül meg. A legfontosabb, a középpont, az az erő, ami önmagunk fölé emelne, ami képessé tesz arra, hogy nagy lelkű legyek, önzetlen legyek, adjak. Vagyis az ember lét szíve sérült meg. Ezt jelenti az, hogy az emberi természet sérül meg. Az emberi természetet nem egyszerűen fizikailag adjuk tovább, hanem nagyon sok csatornán át, a nyelvvel, a történelemmel, hagyományokkal, mozdulatokkal. Az emberi természet továbbadásának, mivel az ember lényege szerint társas lény és történelmi lény, ilyen társas történelmi módon adódik tovább. Beszennyeztük ezt a levegőt, amelyben élünk, és sajnos minden gyermek, aki a világra születik, ezt kell, hogy magába szívja, ilyen módon sebződik meg minden világra születő ember. Hadd tegyek hozzá még egy érdekes gondolatot, amit az egyház gyakran hozzáfűz az áteredő bűn tanához, de egyáltalán nem közismert. Szent Ágostontól származik. Ő azt mondja, hogy az áteredő bűn mértéke minden nemzedékben más. Ugyanis történelmi, társadalmi módon adjuk tovább az áteredő bűnt. És egy nemzedék, ha sebzettebb, vagy egy család, ha sebzettebb, akkor többet ad ebből át. Ha pedig tisztában él, akkor kevesebbet. Tehát az áteredő bűn, ez emberiség bűnét jelenti. Ezt a nagy bűnhalmazt, amit görget magával az emberiség, de ez lehet kevesebb is, és lehet több is, aszerint, hogy egy család vagy egy nemzedék hogyan él.
Nagyon köszönöm ezt a kimerítő választ. Egy picit más aspektus is felmerült a teremtés történetet halván. Ezt is egyik hallgatónk kérdezi. Gondolja azt, püspök úr, hogy vannak-e a Föld nevű bolygón kívül Istennek más teremtményei, akiket mi csak UFO-ként emlegetünk? Ha igen a válasza az előbbi kérdésre, akkor ezek a teremtmények vajon meglátogathatták-e már a Földet, vagy most is látogatnak bennünket, esetleg itt vannak közöttünk?
Erre a kérdésre alapvetően azt tudom válaszolni, és azt gondolom, ezt kell válaszolni, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy létezik-e értelmes élet a Föld bolygón kívül. Nincs erre semmi biztos adatunk, de egyébként, ha föltételeznénk, hogy ilyesmi van, ez nem lenne kifejezetten ellentétes a hitünkkel. Hogy mennyire nem, azt mutatja például az, hogy a Vatikánnak a csillagvizsgáló központjában, ahol jezsuita csillagászok, illetőleg civil tudósok is dolgoznak, két olyan híres jezsuita atya is van, aki nemrégiben erről interjúkban is máshogy nyilatkozott, és ugyanezt mondták, hogy nem tudjuk, de a keresztény hittel abszolút nem ellentétes lenne, ha esetleg ilyesmi eredményre jutnának a tudósok, vagy ilyesmi felfedezésre tenne szert az emberiség. Én magam személyesen azt gondolom, vagy az az érzésem, de lehetség, tehát nem vagyok ilyen téren túlságosan járatos, és egyáltalán a csillagászat azt gondolom, hogy nagyon a gyerekcipőben van még ahhoz, hogy az univerzumnak a természetét és a különböző galaxisokat egy kicsit is sejtsük, hogy mennyire hasonlóak a milyenkhez, és mennyire nem. Az én érzésem, vagy az én világlátásom inkább azt csúgja, hogy nincs. De azt gondolom, hogy nem tudjuk, és nem kizárt. Egyetlen komoly teológiai probléma vetődne föl, hogyha ilyen földön kívüli értelmes lények léteznének az univerzumban, az pedig az, hogy Krisztusnak a megtestesülése, a megváltás művét hogy tudjuk fölfogni akkor az ő szempontjukból. De azt gondolom, hogy ezt jelenleg nem kell ezt a kérdést sem fölvetnünk, sem megválaszolnunk, mert nyilván, ha ilyenfajta értelmes élet létezne, akkor először is meg kellene ismernünk az ő életüket, azt, hogy ott jelen van-e a bűn, hogy az Úristen valamilyen módon cselekedette ott hasonló megváltói üdvtörténeti módon, mint ahogyan cselekedett az emberiség történetében. Isten kegyelmének az útjai nagyon-nagyon gazdagok. Tehát nem kellene ettől sem megijedni, ha esetleg egy ilyesfajta eredményre jutna a tudomány. Azt, hogy földön kívül értelmes lények a közelünkben lennének, ezt megint csak személyesen teljesen kizártnak tartom. Nyilvánvalóan, ha léteznének itt a közelben értelmes lények, akkor nem bujócskáznának velünk, hanem kapcsolatba akarnának velünk lépni. Ahogyan nyilván az ember is, ha mi mondjuk kapnánk, mert próbálják az űrből érkező különböző hullámokat értelmezni, hogy van-e közöttük olyan, amit értelmes lény küldött, nyilvánvaló, amint meghallanánk egy ilyet, azonnal indulnának a viszont válaszok, meg a esetleg, ha olyan közelségben vannak űrszondák és egyebek, abba az irányba. Nem ezt látjuk, tehát nyilvánvalóan azt gondolom biztosan állítható, hogy értelmes lény jelenleg a Föld közelében nincs.
Nagyon-nagyon köszönöm ezeket a nagyszerű válaszokat, és remélem a kedves hallgatók is megnyugtató válaszokat kaptak a kérdéseikre. De most lapozzuk tovább a Szentírást, műsorunk jelenlegi vezérfonalát. Megtörtént ugye a teremtés, Éva megszülte gyermekeit, Káint, majd Ábelt is. De ezzel kezdetét is vette egy testvérháború, bár elég egyoldalú volt az én olvasatomban. Káin egy jól megtermett földműves, erőteljes férfi volt, Ábel pedig egy kedves, mindenki által szeretett, jó szándékú szülei kedvence, ő pásztorként élt. Ez a kétféle mentalitás az Isten szeretetben is megmutatkozott náluk, így írja a Szentíró. Bizonyos idő elteltével történt, hogy Káin a föld terméséből áldozatot mutatott be az Úrnak. Ábel is áldozatot mutatott be, nyája zsenge bárányaiból, azok zsírjából. Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára, Káinra és áldozatára azonban nem tekintett. Ezért Káin nagyon haragos lett, és lehorgasztotta fejét. Azt gondolom, ezután mindenki számára ismerős már a történet, Káin kicsalta testvérét a mezőre, ott pedig megölte. Persze az Úr előtt nem maradt titokban tette, bár pimaszul szólt az Úrhoz, talán őrzője vagyok testvéremnek, amikor Isten kérdezte, hogy hol van Ábel. Ezek után az Úr ismertette Káinnal a jövőjét, de Káin úgy gondolta, hogy ezt nem érdemli meg. Erre így szólt az Úrhoz. Túl nagy a büntetésem ahhoz, hogy el tudjam viselni. Lám, ma elűztél a föld színéről, és el kell rejtőznöm előled. Hontalan és bújdosó leszek a földön, és bárki, aki rám talál, megölhet. Mennyire ilyenek vagyunk mi is emberek. Hiszen ha rosszat teszünk, azt akár meg is magyarázzuk, hogy miért tettük, és igazából nem is olyan rossz. De ha ezért büntetés jár, akkor persze reklamálunk, hogy túl sok, nem is volt olyan nagy az a bűn. Mennyire elnézőek tudunk lenni magunkkal szemben. De térjünk vissza Káinra. Ő végül elbújdosott, az Édentől keletre telepedett le, megnősült, majd neki is utódai lettek. Igen, érdekesen alakul a teremtés könyve, hiszen most már Ádám és Éva gyermekeiről olvasunk. Ha őket is ugye szimbólumnak tekintjük, kiket jelképeznek? Miért ír a Biblia első része már gyilkosságról? Ha minden tökéletesnek lett teremtve, akkor miért ölte meg Káin Ábelt? Ez már Ádám és Éva bűnének a következménye? Miért volt olyan nehéz beismerni Káinnak, hogy halálos bűnt követett el, amiért megfelelő büntetést érdemel? ez a történet hogyan jelenik meg a mai ember életében. Ez azon kívül, hogy Káin elhagyta az Éden környékét, annyira, én úgy érzem, nem is lett megbüntetve, hiszen családja lett, szépen élt. Ennyire irgalmas az Isten mindenki iránt.
Egy nagyon komplex és bonyolult dolog a Káin-Ábel történet értelmezése, amiről órákat lehetne beszélni. Rengeteg kérdést fölvet, és nem is tudom, hogy kellő módon tudom ezt röviden összefoglalni. A legelső kérdés, amit minden kisgyerek megkérdez, hogy hát hogy is van ez, hogy Ádámnak és Évának van két fia, egyik megöli a másikat. Akkor hogyan szaporodik tovább az emberiség? És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, amire egy komoly választ kell adni. Nyilván, aki leírta a Bibliát, ezek a bölcs szent életű rabbik, akik ezt összeállították, ők sem voltak teljesen ostobák. Tehát miért ilyen módon van ez összeállítva? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenet van itt elrejtve. Hogyha jobban odafigyelünk Káin és Ábel történetére, mit mond Káin, amikor az Úristen elűzi őt? Azt mondja, hogy jaj nekem, vándor és jövevény leszek a földön, és bárki, aki rám talál, megölhet. És akkor elcsodálkozunk, hogy ki ez a bárki, akire Káin gondol, hiszen összesen a földön, ha jól értjük, akkor csak Ádám és Éva van. A szüleitől fél, hogy ők megölik? Nyilvánvalóan nem. Hanem világossá válik, aki pontosan olvassa a Bibliát, annak a számára világossá válik, hogy a Káin és Ábel történet eredetileg független volt az Ádám és Éva történettől. És egy sokkal későbbi időben játszódik, amikor már a föld be van népesítve. És amikor ennek a kérdésnek értelme van, amit Káin mond, hogy akárki, aki rám talál, megölhet. Tehát egy sok száz évvel későbbi, vagy sok ezer évvel későbbi történet. Csak a Biblia szerkesztői ezt a kettőt, az első bűnt, és utána egy másik szörnyű bűnt, ezt egymás mellé fűzik. És benne hagyják ezt a kis zökkenőt. Azért is, hogy aki olvassa, az rádöbbenjen, hogy ez nem egy naív családtörténet. Nem azt akarja a Biblia elmondani, hogy hogy is hívták az első embert, meg a feleségét, Ádámnak és Évának, mert nem tudjuk, hogy hívták őket. Az első embereknek valószínűleg nem volt nevük. És hát senki sem emlékezett volna a nevükre, még ha lett is volna. Tehát nem egy naív családtörténet, ami el akarja mondani, hogy pontosan ez hogyan játszódott, hanem egy sokkal mélyebb dolgot akar elmondani a Biblia, a teremtést. Azt, hogy Isten alkotott mindent. A maga képére teremtette az embert, férfinak és nőnek. Jónak alkotott mindent, de sajnos a bűn miatt a világba betört a rossz. És sajnos ez tovább terjed, mint egy lavina lassanként elborítja a világot. Ezt akarja ábrázolni. Tehát nem egy naív családtörténet, hanem mély dolgokról szól, teremtésről, bűnről, az Isten céljáról és annak a veszélybe kerüléséről a bűneset által. Próbáljuk akkor most közelebbről megnézni magát a Káin és Ábel történetet. Először is fontos tudni a nevek jelentését. Ábel neve azt jelenti, hogy lehelet vagy semmi. És talán ebben a névben benne van Káinnak a megvetése, a lenézése. A kisöccsét, aki csak egyszerű pásztor volt, nem egy komoly foglalkozása volt, mint Káinnak. Káin földműves volt, ahhoz kellett egy csomó eszköz. Eke, különböző zsákok és egyebek, magtárak. Kellett tudnia a vetés, az aratás idejét. Tehát a földművesnek egy nagyon komoly gépparkja és tudása kell, hogy legyen ahhoz, hogy a munkáját végezni tudja. A pásztornak nem kell semmi, ő csak terelgeti a bárányokat. Benne van talán ebben a névben Káinnak a megvetése. Ez az öcs, ez egy senki. És hát mit hallunk? Azt, hogy mind a ketten áldozatot mutatnak be. A Biblia egy fél szóval sem mondja, hogy Káin áldozata rossz lenne. Nem mondja azt, hogy bármi rossz szándékkal ajánlotta föl, nem mondja azt, hogy rohadtalmákat tett föl áldozatra, sőt ellenkezőleg azt mondja, hogy a föld termésének a legjavából adott az Úristennek. És Ábel is áldozatot mutat be a bárányaiból. És utána azt halljuk, hogy Isten rátekint Ábelre és áldozatára, Káinéra viszont nem. És hát itt azt gondolom, megint csak meg kellene állnunk, hogy mit is mond itt a Biblia, hát tulajdonképp úgy tűnik, Isten a hibás. Ő tesz különbséget a két testvér között, emiatt van a gyűlölet, aztán Káinnak a szívében. Hogy megértsük ezt a részletét az elbeszélésnek, azt gondolom, hogy egy következő kérdést kellene föltennünk. Honnan gondolta, honnan tudta Káin azt, hogy ő rá az Isten nem tekint? Honnan gondolta ezt? Naív hitoktató egyből azt mondja, a füst. Ábel áldozatáról szépen egyenesen fölfelé szállt, Káinéről nem kúszott a földön. De a Biblia semmit nem ír a füstről. Ez egy utólagos kitaláció, amit mi magunknak kitalálunk, hogy a történetet egyáltalán értelmessé tudjuk tenni, meg tudjuk érteni, de ez is mutatja, hogy itt valami nehézség van. Honnan tudta Káin, hogy rá az Isten nem tekint? Miért lett dühös? Miért támad benne a gyűlölet? Azt gondolom, ez a történet egyik nagy kulcsa. És ahhoz, hogy ezt értsük, tudni kell, hogy mit jelent az ókorban ez a mondat, hogy Isten rátekint, vagy nem tekint. Az ókorban ez a mondat nagyon egyszerűen azt jelentette, hogy Isten megáld engem, vagyis a földjeim bőségesen teremnek. Egészséges vagyok, gazdag vagyok, boldog vagyok. Nem ér engem semmi betegség, semmi baj. Az Isten rám tekintett, megáldott. És ha az Isten nem tekint az ember áldozatára vagy imájára, az azt jelenti, hogy elveri a jég. A termésemet, beteg vagyok, a családom szétesik, gyűlölet van, keserűség van. Isten nem tekint rám. Vagyis az alaphelyzet, amit a Biblia ábrázol, az az, hogy ennek a kicsi senkinek, Ábelnek, minden szépen ment. A nyájai szaporodtak, a családja boldog volt, Káinnak pedig, aki nagyra tartotta magát, semmi nem ment. És emiatt kezdi gyűlölni Ábelt. Ez az ő fejében születik meg, hogy ez a Jóisten miatt van, hogy ő rá nem tekint, mert hogy az ő élete nehezebb, valóságban nyilván nem. Nagyon gyakran azt gondolom, hogy ugyanez az alaphelyzet adódik rengeteg ember életében. Ha látunk valakit, aki nálunk egy kicsikét ügyesebb, szerencsésebb, szebb, jobban szeretik, kedvezőbben alakul az élete, akkor sajnos az első gondolatunk nem az, hogy jaj, de örülök, milyen jó, hanem az, hogy miért nem én. Az ember sajnos nagyon mélyen önző. És igen gyakran, ha látja a másik boldogságát, akkor az irigység támad föl benne. A Biblia gyönyörűen ábrázolja ezt. Káin meggyűlöli Ábelt pusztán ezért, mert az Úristen megáldotta. Rátekintett, vagyis Ábel élete szépen alakul. Vagyis egy nagyon mély pszichológiai ábrázolása a gyűlölet megszületésének, legalábbis az egyik formájának, a gyűlölet irigységből való létrejöttének. Hogy még jobban értsük a történetet, kell tudni, hogy a Biblia utal a családfában, Káin családfájában egy népre, egy törzsre, amely létrejön, amelyet így is hívnak az ókorban, hogy keniták vagy káiniták. És tudjuk erről a törzsről nagyon sok más forrásból, hogy a homlokukon egy jelet viseltek, amire utal is a Biblia, hogy Isten jelet tesz Káinnak a homlokára. Egy betetovált jel volt minden káinita a homlokán. Ennek a jelnek a funkciója egy védő szerep volt, már a kis csecsemőknek a homlokára is oda tették ezt a jelet a keniták, hogyha mondjuk a pusztában játszik 5-10 káinita kisgyerek, akkor nehogy valaki is bántani merje őket, lássa a jelet a homlokukon, és tudja, hogy ennek a nagyon vérszomjas, nagyon bosszúálló törzsnek a tagjai tudni fogja, hogy ha bántja ezeket a gyerekeket, akkor százszorosan rajta ezt meg fogják bosszulni. Tehát egy védjel volt ennek az eléggé vérszomjas törzsnek a védjele. Vagyis Káin utal a káinitákra, és ez egy konkrét történelmi törzs vagy nép, amelyet a zsidók nagyon jól ismertek. Az ígéret földje mellett, illetőleg attól délre éltek a puszta szélén Kánaánnak a déli részén. Sokkal fejlettebbek voltak, mint a zsidók, akik akkoriban megérkeztek a honfoglalásuk idején. A káiniták, ahogy látszik ez a családfából is, amit a Biblia leír, városokban éltek, fémeket tudtak megmunkálni, vagyis fegyvereik voltak, hangszereik voltak. Sőt, utal a Biblia családfa végén a városban megjelenő erkölcstelenségre, bűnökre is. Vagyis kicsit szimbóluma Káin családja a fejlettebb városi kultúrának, amelyben megjelenik már az erőszak és a bűn is. Ábel pedig egy kicsit szimbóluma Izrael népének, Isten népének, akik egyszerűbbek voltak, csak pásztorok. A pusztából jöttek, mint Ábrahám, mint Mózes. És az Úristen az ígéret földjét mégis nekik adta. Nem Káinnak, hanem Ábelnek. Nem a nagyon fejlett kultúrájú káinita, vagy kánaáni népeknek, hanem az egyszerű, pusztából érkező pásztoroknak. Isten rájuk tekintett, és megáldotta őket. Nagyon komplex ez a történet. Ha le akarnám rövidíteni, három síkja van. Van egy történelmi, ami az Izrael népének és a kenitáknak az ellentéte. Isten ránk tekintett egyszerű pásztorokra, és nekünk adta az ígéret földjét. Van egy pszichológiai szintje, amely elmondja, hogy az irigységből hogy születik a gyűlölet és a gyilkosság. És van egy mély teológiai szintje, amely ábrázolja, hogy az első bűn, az első emberek bűne sajnos hogyan, mint egy lavina, terjed tovább és borítja el az egész világot.
Az előbb püspök atya említette, hogy volt egy jel a káinita törzs tagjainak a homlokán, és azt is, hogy ez egy ilyen véd jel volt, hogy megtámadja őket bárki, mert hogy százszorosan megbosszulják. Nekem itt hirtelen csak az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez inkább azokat védte, akik megtámadták volna, hogy nehogy baj érje őket. Viszont eltelt az időnk, és először is megköszönöm ezt a sok új és rendkívül érdekes tudásanyagot, amit Püspök atya átadott nekünk, és hát kimaradt a műsor elején, de ezúton kívánunk önöknek Istentől megáldott boldog új esztendőt, hallgassanak minket. Így is hetenként, ebben az évben is hetenként fog jelentkezni a Hit kapuja című műsor Püspök atyával. Miért elbúcsúznánk, még egyszer a figyelmükbe ajánlom telefonszámunkat 061-999-44-32. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A Hit kapuja. Székely János püspök atya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.